Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, nem sokára húsvét. Most, amíg eszembe van, mondom nektek, hogy egyrészt örülök, hogy itt vagytok, másrészt húsvét hétfő utáni kedden is vagyunk. Szóval töretlenül toljuk. Vagyunk. És egy sémáról beszélünk, ez a séma, büntető készenlét séma, de nem is a neve az érdekes, hanem inkább az a jelenség, amire rácsodálkoztunk ennek a sémának a kapcsán, amiről beszélhetnénk akár úgy is, hogy az életünkben vannak alapigasságok, akár azt is mondhatnám, hogy egyetemes realitások, és az egyetemes realitások olyasmik, amikre tulajdonképpen rácsodálkozunk, fölfedezzük, megértjük és bólintunk, és azt mondjuk, igen, ez így van. Például, hogy meg fogunk halni. Hogy igen, ez így van. Hogyha nem iszom néhány napig, legyengülök és meghalok. Igen, ez így van. Hogyha egy pici csecsemőt nem táplálunk és nem gondoskodunk róla, egyedül életképtelen. És a többi, és a többi. Hogy egyszerűen vannak olyan így nevezett egyetemes realitások, amelyek egyszerűen úgy vannak, ahogy vannak. És nagyon jól járunk el, hogyha ezekkel tudunk valamit kezdeni. De jó helyet találtál. És közben pedig mindig bent van a fülemben, eszembe jut egy mondata egy amerikai terapeutának, akit arról kérdeztek, hogy hát maga most az egész életét végig segítette másokkal kapcsolatban, és hogy mondaná meg, hogy tulajdonképpen van-e valamilyen közös szál az összes kliensében. És ez a terapeuta a következőt mondta, hát de nem is könnyű kérdés, de most, hogy ezen gondolkozom, azt merem mondani, hogy az összes kliensemet egyaránt jellemezte a realitásvesztés. És hogy egy se lett igazán jól mindaddig, amíg az egyetemes realitásokkal valahogyan nem tudott megbarátkozni. Például, hogy öregedünk. Erre egyszerűen nincsen gyógyír. Tehát kétségkívül a foganásunktól kezdve öregszünk, tehát az ember egy folyton folyvást öregedő lény. Ennyi. És jött hozzám valaki, azt mondja, Feri, te olyan egy piszok alak vagy. Hogy bírod, hogy volt merszed képed, egyáltalán hogy tudsz ennyire lenni, hogy vasárnap képes voltál azt mondani nekünk egy szent misén, hogy meg fogtok halni. Hát azért ez nem esett jól. És azt mondja, hogy de jó, ez még hagyján, ezt még úgy el tudnánk fogadni tőled, mert úgy magunk is tudjuk, hogyha komolyan végig gondoljuk, de hogy utána azt is hozzátetted, hogy el is felejtenek, na azért ez már piszokság. De mind a kettő így van. Meg fogunk halni, és elfelejtenek. És 3-4 nemzedék múlva azt se tudják, hogy hívtak minket. Ennyi. Tehát egyetemes realitások. És a terapeuta mondata, sose lett jól igazán az a valaki, aki egyetemes realitásokkal nem tudott megbékélni az életében. De hogy most, ami nagyon izgalmas nekünk, és tulajdonképpen most nem ezzel dolgozunk elsősorban, hanem ezzel, hogy nem csak egyetemes realitások vannak, hanem egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok vagy realitások. Vannak alap igazságaink, és egymást kölcsönösen kiegészítő igazság. Például, mennyit beszéltünk erről, amikor a társkapcsolatról esett szó, de már a könyökömön jött ki a társkapcsolat. Beleuntam. Pedig nem is vagyok benne. Lehet, hogy a papság jó választás volt. Szóval, emlékeztek, hogy a társkapcsolatról beszéltünk, leültünk az egyik székre, azt mondtuk, önkifejezés, önérvényesítés. Ez egy alapigasság, alapérték. És mi az, ami ezt kiegészíti? Kiegészítő igazság, kiegészítő érték. Hát ez az, alkalmazkodás. Alkalmazkodás. És nem az a kérdés, hogy most alkalmazkodjak, vagy pedig most akkor képviseljem magam, ez egy rossz kérdés, mert nem vagy, hanem is, ez is, meg az is. És ami a nagy témánk, az az, hogyan találjuk meg ennek az egyensúlyát. Tehát amikor azt a kérdést teszem föl, hogy most alkalmazkodnom kell egy kapcsolatban, vagy egy kapcsolatban is fontos, hogy magamat kifejezzem és érvényesítsem, akkor a legrosszabb kérdést teszem föl. Mert pont olyan kérdést teszek fel, ami nem segíti az egyensúlyt. Márpedig az egymás kölcsönösen kiegészítő értékeknél, igazságoknál, szükségleteknél az egyensúlyra van szükség. Ilyen volt, emlékeztek, szenvedély, és ami kiegészíti, biztonság. Nagyon mélyről vágyjuk a szenvedélyt, és vágyjuk a biztonságot. Tehát nem vagy, hanem ez is, meg az is. És a kérdés, hogy találjunk egy jó arányt? Hogy talál akkor a férfi egy jó arányt? Hogy talál egy nő egy jó arányt? A kettő nem ugyanaz? Akkor ezzel a feszültséggel, hogy élek, akkor már van két feszültség, vagy három. A nő is feszült a saját egyensúly keresésében, a férfi is feszült, és a kapcsolat is feszül. Hát hogy lesz? És hogy tulajdonképpen most mondhatjuk azt, hogy ebben a világban vagyunk, hogy nagyon izgalmas volt számunkra, hogy úgy törekszünk a megértésre, együttérzésre, megbocsájtásra, részvétre, szolidaritásra, hogy közben nagyon fontos nekünk az igazság. Hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt. Hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos nekünk. És amikor az érzelmi intelligenciához értünk el, akkor rácsodálkoztunk arra, hogy az érzelmi intelligencia nem csak arról szól, hogy napi 24 órán keresztül érzek, mert őket úgy hívjuk, hogy érzelmi fertőzők. 24 órán keresztül fertőzik a környezetüket a különböző érzéseikkel és érzelmeikkel. Hogy az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy képes vagyok, na és hát tulajdonképpen erről beszélünk. Most nem is akarok példát hozni, mert erről beszélünk. És mindig van két kijelentésünk, hogy ez is, meg az is, így is, meg úgy is, egyaránt. Ezt a szót annyira szeretem. Nem egyszerre, mert egyszerre nem megy. Egyaránt. Egyaránt. Nem tudom, ebben a pillanatban most, és olyan izgalmas, jegyes csoportokban szokott olyan lenni, majd ha valaki jön, akkor próbálj úgy tenni, mintha nem emlékezné rá. Jegyes csoport, és akkor például van egy ilyen gyakorlat, írjátok föl a 7 legyen 8. Hát felülem 8 is lehet. A 8 legfontosabb élményeteket a kapcsolatra vonatkozóan. És akkor fölírnak, de külön kell dolgozni, nem lehet összedolgozni. Külön. És a következő a szabály. Mikor elmondod, hogy számomra a kapcsolatunkban ez a 8 a legfontosabb élmény, akkor a másik nem szólhat bele. Ez sokaknál már is egy szinte váló ok, hogy nem bírja megcsinálni, hogy fogok vele 50 évig élni, nem bírta, aki beleszólt. Hát nem szólhatsz bele, és főleg egy valamit nem csinálhatsz. Nem mondd neki azt, hogy nem a Balatonnál volt, hanem a Velencei tónál. És nem mondd, hogy 2014 volt, nem 2015. És nem mondd, hogy csütörtök volt, mert szerda volt. Hogy ezeket most hagyjuk. Te milyen nagy dolog, hogy megengedjük azt, hogy valaki valamit átélt, ez az egyik, tehát milyen érzései keltődtek, milyen élményei és milyen emlékei vannak róla. De egyébként fontos tényleg, hogy a Balatone vagy a Velencei tó. Úgy egyébként ez fontos. Csak mondjuk ebben a beszélgetésben nem annyira érdekes most. Na akkor, fölidézem nektek, hol a lapom, mennyit kell keringenem itt. Fölidézem nektek, ami eddig elhangzott, kiegészítő igazságok, érzelmi intelligencia, mély érzések, plusz rálátás, reflexió az érzésekre. Kettő, vágyak, érzések, szabad kifejezése, plusz, most nem ülögetek át, jó, a plusznál átültem, vegyétek úgy. Vágyak, érzések, szabad kifejezése, plusz, nem használja ki a másikat, és nem manipulálja azzal, hogy nagyon szabadon tudja az érzéseit megélni, kifejezni és megmutatni. Tehát a sírásával nem manipulál, a haragjával nem manipulál, és a többivel nem manipulál. Sértődöttségével nem manipulál. Három. Kötődik a szüleihez, miközben érzelmileg levált róluk. Negyedik. Fejlett én és identitás tudattal rendelkezik, plusz szabadon kifejezi, hogy mások is fontosak neki. Ötös, nyitott és befogadóképes, plusz határozott értékrenddel rendelkezik. Hatos, szabad az önkifejezésben, plusz fejlett impulzuskontroll, érzelmi önszabályozás. Hetes, jóban van magával, plusz érdeklődik mások iránt kapcsolatépítő. 8. Együttműködik és egyensúlyt keres a kapcsolataiban, plusz fölvállalja a konfliktusokat. Tehát az együttműködésnek nem az az ára, hogy kerüli a konfliktusokat. És így eljutottunk oda, ahol még nem jártunk. Új anyag. Szuper. Azt mondja. 9. Itt de ülök, hogy a érzések, érzelmek, azt mondja. Biztonságot adó személy. Mellette joggal biztonságba tudom helyezni magam. Nem csak biztonságban érzem magam, mert az más, hanem olyan személy, aki mellett, amennyire ez lehetséges, biztonságban tudok lenni. Azért például, mert elkötelezett. Azért, mert nyílt. Azért, mert hiteles. Azért, mert azt mondja, ami van. Ha! Tehát biztonságban tudok lenni mellette. És mi az, ami ezt kiegészíti? Most viszont átülök az újaknál. Azt mondja, szereti a kalandot, a kockázatot, és hatékonyan kezeli a stresszt. Tessék, a váratlan helyzetekkel megküzd, anélkül, hogy kiborulna. Tehát ez a kettő egyaránt jellemzi őt. Hát akkor, igen. Hogy a flow, azt itt tudjátok, hogy a flow az áramlás élmény, amire azt mondjuk, hogy olyan önfelett vagyok, és elfelejtkezve magamról beleadom magamat valamibe, és elmélyülten csinálok valamit, hogy a flow az enyhe stressz. Ezt tudjátok. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Ezért a flow nem egyenlő az óceán érzéssel. Mert az óceán érzés az, amikor majd az Adrián ülsz, nyomják a hátadat a kavicsok, és próbálsz úgy tenni, mintha nagyon boldog lennél. Már csak azért is, mert 57-ig melóztál az all-exkluzív útér. Ez lenne az óceán érzés, ha meg tudnád csinálni. Ez az óceán érzés, az stresszmentes állapot. A flow nem stresszmentes állapot. Ezért, aki igazán jól akar lenni, hát... Ha-ha, akkor abban van, az, aki igazán jól van, flowban tud lenni, nap-nap után, abban mindig van kockázat. Hát gondoljatok csak bele, Csíkszentmihályi Mihály, olvastátok a könyvét, hogy azt mondja, hogy igenis, amikor flowban vagyunk, miért is vagyok, miért élem azt át, hogy hatékony vagyok, hogy teljesen beletettem magam, hogy egészen megfelejtkeztem magam, hogy az erőimet össze kellett szedni, azért, mert kétesélyes. Mert ha nem így csinálom, nem tudom megcsinálni. Ha nem így csinálom, el fogom rontani. Ha nem így csinálom, nem jön belőle semmi jó. Ha nem így csinálom, nem születik meg belőle az, amit szeretném, hogy megszülessen. Háj! Tehát azt jelenti, hogy nagyon hogy hatékonyan kezelem a stresszt, nem zavar a kockázat, nem zavar a feszültség, hogy nagyon tud ösztönözni engem. Jól ki tudom magamból hozni azt, amit érdemes. Ezért nem unatkozom végig az életemet. Az unalom nagyon pusztító. Ugye? Oké. Szóval. Hát igen. Emlékeztek arra az édes apára? Annyira bírom őt. Meghívtak vacsorázni. Az jó dolog. Igen ám, de nagyon sokszor vacsora előtt a gyerekek lefektetésénél is asszisztálok. És az történt, hogy ebben a családban van 4 fiú. Az nem kevés. És a 4 fiú, hát ők úgy vannak, hogy a szülők azt mondták, hogy mi szeretnénk több gyereket. Hát ne csak egy legyen, hát legyen akkor egy kis gyerekzsivaj. És azt mondták, hogy legyenek a Hunyadi királyok. Tehát akkor az első lett a Jancsika, második a Matyika, harmadik a Lacika, mire megszületett a negyedik gyerek, elfogytak a királyok. És akkor vakargatták a fejüket a bölcs apa és a bölcs anya, és arra jutottak, hogy miután nagyon szeretik a gyerekeket, és felőlük még lehetne néhány, hogy most már ne kelljen ezzel a komoly problémával szembenézni, mert három gyerek már éppen elők probléma, tehát már most racionalizálni kell, hogy mire szánunk időt és energiát, ezért úgy döntöttek, kezdjük el az apostolokat. Az biztos kifutja. És tényleg így is lett, ezért a negyedik gyerek lett a Peti. És most várja az ötödiket az édesanyja, Jancsika. Szóval, tényleg már lehet tudni, Jancsika lesz. Volt? Akkor nem tudom, mi lesz. Szóval, tényleg akkor nem tudom, hogy most eszembe jutott, képzeljétek el, volt egy olyan család, szoktak jönni a programjainkra. 12 gyerekük van. 12. Mert azt mondta az apa, hogy annyira jó lenne egy foci csapatunk. És ezt teljesen komolyan gondolta. 12 gyerek. És egyesével kereszteltem a gyerekeket, aztán kezdtem belefáradni, és a... látta rajtam ezt az édesanya, hogy úgy minden évben az sok már nekem, és nagyon együttérző volt velem, és azt mondta, tudod mit, Feri, olyan hármasával, négyesével összegyűjtjük őket. És tényleg így lett. És attól kezdve, most azt hiszem kétszer, hogy háromszor kereszteltem úgy, hogy hármat, négyet egyszerre. Hát, hogy ne legyen nekem olyan fárasztó. És egyébként itt történt az meg, hát ez annyira emlékezetes, ott azt hiszem négy gyereket kereszteltem egyszerre, tehát akkor el tudjátok képzelni, hogy 4 éves, 3 és 2, meg körülbelül pár hónapos, így voltak. És van a szertartásnak egy eleme, ránéztem az apára, és kérdeztem tőle, hogy az nem van a szertartásban, tehát nem, hogy mondjam, nem egy kihívás akart lenni, hogy és ünnepélyesen kérdezlek, mi a gyermekek neve? És elkomorult kissé, és azt mondta, azt a feleségem tudja. És, hogy bele se kezd ebbe a nehézségbe, hogy most elkezdje mondani. Egyébként egy nagyon jó apuci. Teljesen jó. Ez a nevek, ezt nem tudom. Hát tudom egymás után, tudom, hogy jöttek, meg ez ennyi. Na most visszatérnék a másik családhoz, ahol 4 fiú van. És szóval, az történt, hogy meghívtak vacsorázni. Ez remek dolog, ez azt jelenti, hogy először a gyerekek megvacsoráznak, mi meg éhezünk. És akkor, hogy a gyerekek megvacsoráztak, akkor ez rendben volt, utána összeültünk, ahányan voltunk, és megbeszéltük a napot, nagyon jó pofa volt, kivel mi történt, minek örült, mi volt, mi nem volt jó, és hogy, na. És azután az apa azt mondta, na, akkor fiúk, mert ugye, hogy fiúk, akkor jó éjszakát, most már aludjatok. És akkor kimentünk, makarónit ettünk, és arra gondoltam, hogy hány perc múlva jelenik meg az első kisfiú. És úgy tippelgettem magam, hogy 5 perc vagy 10, hogy tulajdonképpen hány menetünk lesz, miközben kajálunk, hogy egyáltalán fogunk-e tudni jól beszélgetni. És képzeljétek el, hogy egyetlen gyerek egyszer se jött ki. És közben tompa, puffanások moraja sem hallatszott a gyerekszobából. Tehát kétség kívül valami olyasmi volt, amiben ők megállapodtak. Hát azért ez szöget ütött a fejembe. És megkérdeztem az édesanyát, ezt mondd meg nekem, hogy meg tudtuk enni a vacsorát úgy, hogy egyetlen gyerek se jött ki. Ez csoda. Mondd meg, hogy mi a titka. És a feleség annyira jó fej volt, azt mondta, a férjem. Hogy ő a kulcs. És ez az az apuka, akiről egy pár évvel ezelőtt beszéltem nektek, hogy amikor elkezd esni az eső, akkor azt mondja, na gyerekek, vegyétek fel a futócipőt, megyünk futni. De nem egy szadista apáról van szó, aki esőbe kergeti a gyerekeit, mert ő is fölveszi a cipőjét, és azt mondja, kalandra föl! Egy kicsi faluban élnek. A kicsi faluban úgy hívják őket, hogy a bolond család. Hogy gyorsan mennek az elnevezések, és mondjuk, hogy lehet azt látni, hogy mindenki bezárkózik az eső elől, és közben meg egy apa fut a kicsi gyerekeivel, és azt csinálják, hogy futnak az esőbe, ez a kaland, meg a stressz, meg a kihívás, meg minden, meg is lehet fázni, meg kockázatos, meg kicsit bolondolok. És amikor elérkeznek körülbelül a falunak a táblájáig, hát még óvodás a legkisebb, nem tudnak sokat futni, akkor megfordulnak, és az apa azt mondja, na mostantól kezdve, amíg hazaérünk, bele lehet ugrani a pocsolyába. És a gyereke úgy trappol, a pocsolya, sikongatás, és akkor megérkeznek, és le az összes cucc, be az anya már ott áll, ki van nyitva a mosógép, tolja be a cuclikat, és van egy nagy kádjuk, hát négy gyerekre már érdemes, és a cuccokba mennek a mosógépbe, a gyerekek meg a kádba, de úgy négy fiú. És akkor ott még leül az apa ott a kád sarkárot, még dumágatnak, meg minden fölelevenítik, hogy most az tényleg nagyobb pocsolya volt, meg az tényleg piszokság volt, meg nem igaz, hogy még az arcom is saras lett. Emlékeztek talán két alkalommal ezelőtt, hogy John Gottman azt mondja, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésében egy érzelmileg intelligens apa olyan örökséget tud adni a gyerekének, amit az édesanyja nem is. De nem azért, hogy most ütköztessük az anyával, hanem hogy lássuk azt, hogy milyen iszonyatosan izgalmas ez. Hogy mit jelent, hogy egyszerre ott van a biztonság, és egyszerre ott van a stressz és a kaland. Hogy ott van az, hogy igen, meg is lehet fázni. Ott van az, hogy ezt tényleg nem csinálja mindenki. Ott van az, hogy ezek a gyerekek a futóversenyen tolják már. Rajtszám, büszkeség, diadal. És közben honnan indultam el? Hogy amikor az apa azt mondja, gyerekek, most akkor alvás, akkor van a szavának súlya. Egy ilyen apa, aki azt tudja mondani, hogy most erezd el a hajamban, most megyünk az esőbe, most pocsolya, most őrület. Tehát de nagy dolog, ott van egy ilyen apa, és végig tudja csinálni a gyerekeivel azt a folyamatot, hogy az őrület, és az őrületből aztán egy lenyugvás, és a fürdés, és a beszélgetés, és jó étpuszi, és béke. Hát ez jó. És nyilván ahhoz, hogy egy apa négy fiúnak ezt az érzelmi, ezt meg tudja csinálni, ahhoz ő neki elég jól kell kezelnie az indulatokat. Magáét is, meg nyilván a gyerekekét. Szóval ez a királyság. Na, ez volt akkor az első új pont. Itt szoktam kezdeni. Tehát hatékony stresszkezelők biztonságot is adnak. Mind a kettő igaz. Hajrá, kaland! Gyere, nálam megnyugodhatsz. Következő, együttérzők, átülök ide, és prima a realitás érzékük. Tudnak nagyon együttérzők lenni, az érzelmi összetartozásukat ki tudják fejezni, miközben a realitás érzékük pompás. Emlékeztek az apára, aki tudja, hogy a gyerekének a félelme indokolatlan, na és aztán. Tud együttérző lenni, az érzelmi összetartozását ki tudja fejezni, miközben azt gondolja, hogy a félelme indokolatlan. Irreális. Nem indokolható a helyzetből, hogy egészen túlzás, hogy tulajdonképpen vagy mondjuk egy felnőtt embernél a neurózisának a tünete, a sémájának a tünete. Szoktatok ti egymással pszichológizálni? Ó, ne! Légy szí. Mondjuk húsvét vasárnapig ne. Hát mondjuk hétfőig. Hogy úgy függesszétek föl egy kicsit a pszichológizálást, légy szí. Nem esik jól nekünk. Normális embernek nem esik jól. Általában az esik jól nekünk, hogy valaki együttérző velünk, és ezt kifejezi. És amikor azt mondja, hogy ez egy anyakomplexus. Ilyen csúnya fajta. Hát egyszerűen ezt nem kérjük, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. És hogy milyen izgalmas, hogy hát ti most a képzettek vagytok, ma annyit tudtok a sémákról, hogy az őrület. És milyen nagy dolog, hogy elkezdesz valakivel beszélgetni, és megvan ma a füled, megvan a szemed, a jó szaglásod, az a csökkent értékűség szégyen. Hát ezt tolja most már nekem 10 perce. Mondta, hogy Margit, muszáj veled beszélnöm, képzeld, mi történt, ez szörnyű, semmire sem vagyok képes, nem tudok semmit megcsinálni, komolyan, így aludni sem fogok tudni, már csomó kataflábot beszedtem, ez nem igaz. Tényleg szörnyű az élet. És akkor, te pontosan tudod, hogy ez mi? Ha, csökkent értékűség szégyen. És akkor mi van? Tudod, hogy csökkentették is szégyes éma, és amikor sír, együtt érzel. Ó, mert az egy valódi szenvedés. Tudjátok, hol a legnehezebb? Borderline szindróma. Vagy mondjuk személyiség zavar, mondjuk így. Borderline. Ha van köztetek olyan. Hát miért ne lenne? Biztos van egy-kettő. Nagyon puszi nektek. Ha valaki borderline, na az nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen sok szenvedéssel jár. Nagyon sok szenvedéssel. Az ott olyan valódi szenvedés, hogy bele gondolni is fáj, hogy egy borderline mennyit szenved. Miközben átjövök ide, és azt mondom, hát ez egy személyiségzavar. Most megy föl, most zuhan le, most átölelt engem, hogy Feri, nincs nálad rendesebb ember, akkor mondtam neki, hogy de van, akkor most megütött. Hát szóval... hogy milyen nagy dolog. Néha ugye van egy-egy olyan, hát olyan szemben, egy borderline személlyel nagyon nehéz együtt élni. Most akkor biztos van köztetek olyan, aki felesége vagy egy borderline férfinek, vagy férje vagy egy borderline asszonynak. Minden megbecsülésem a tiéd. Mert akkor tudod csak jól csinálni, hogyha ipari módon tudsz itt is, meg ott is lenni, mert különben megveszel. Azt, hogy ha persze, hogy fontos az együttérzés, mert itt valódi szenvedés van. Azért, mert tudom, hogy borderline, attól az még ott szenvedés. És attól, hogy ez itt valódi szenvedés, attól még tudom, hogy ez körülbelül micsoda. És ezért tartok határokat. És azt mondom, hogy szó se lehet róla. Ezt nem. Nem. Szóval, amikor borderline személyiségzavarral küzdő embereknek a segítését tanultam, akkor a következőt mondta a terapeuta, aki tanított bennünket. Azt két dolgot mondott. Az egyik azt mondja, ha a csoportba érkezik egy borderline személyiségzavarral küzdő ember, nagy kincs. Mert ő nem sokat gondolkozik azelőtt, mielőtt csinálna valamit, és az érzéseit spontánul ki fogja fejezni. Ez azért lesz nagyon jó a csoportban, ugye ez most akkor itt történik, azért lesz nagyon jó a csoportban, mert általában az önismereti csoportok tele vannak neurotikus, szégyenkező emberekkel, akik 25-ször meggondolják, hogy szólnak-e egyet. Ezért a neurotikus, szégyenkező emberekre egy borderline gátlástalansága nagyon pozitívan hat. Mert azt élik meg, hogy a nem jóját ilyet is lehet, és nem rúgják ki őket a csoportból. Hát ez nagyon izgalmas. Fölbátorodik az összes neurotikus szenvedő ember, hogy talán akkor ő is mondhatna 10 alkalmanként egyszer egy mondatot, hogy fáj. Ha nem zavarja ez a többieket. De ő nem akar senkinek a terhére lenni. Szóval, ez volt az egyik, amit megtanultam, hogy nagyszerű a csoportban legalább kéne egy borderline szindróma, vagy a személyiségzavar, mert az nagyon jó. Nagyon felszabadító, aki bírja. Aki nem, pusztulat. És a másik, tényleg így van, azt mondta, nagyon kedves terapeuta, azt mondja, nézd Feri, nem én voltam ott egyedül, de azt mondja, amikor egy segítő, borderline személyiség zavarral élő személlyel beszélget, de ezt még nem tudja, akkor általában eljut oda, hogy valószínű ő nem jó segítő, és vissza kéne adni a diplomámat. Mikor valakinek az jut eszébe, hogy teljesen eszköztelen vagyok valakivel szemben, és fogalmam sincs, mit kéne csinálni, akkor gyanakodhatunk, hogy egy borderline személyiség zavarral élő emberrel beszélget. Ezért van, hogy hihetetlen módon rászorulunk arra, hogy el ne engedjük a realitás vonalát, egy kicsit se, nehogy beszívódjunk az érzelmi hullámvasútba. Ez egy képzavar, nem beszívódni az érzelmi, arra fölülni lehet az érzelmi hullámvasút. Másik pedig, hát ha meg egyáltalán nem vagyunk ott, ahol ő érez, hogy egy pici részvét nincs bennünk, miközben ott valódi szenvedés van, hát akkor az, hogy ez milyen kapcsolat lesz. Tehát hogy? Nem mondhatom neki egy percenként, hogy személyiség zavar, mert amit átél, az neki nagyon fáj. Na gyerünk! Tehát úgy szólt ez a mondat, hogy együttérző és nagyon jó a realitás érzéke. Igen. Eszembe jutott egy pap, aki ezt nagyon jól csinálta. Ment hozzá a fiatal klubtársa, és azt mondja, ez az 50-es években volt. Azt mondja, hogy én nem fogok lakatot tenni a számra, hogyha bebörtönöznek, akkor is én tolni fogom. Mert engem ezért szenteltek föl. És azt mondta neki az idős papbácsi, hát te ide figyelj, hát én tudom, hát te vagy egy fiatal pap, vagy lendület, meg hivatást tudod, meg minden. Jó, de hát ugye a börtönben úgy kevesebbekhez tudsz eljutni, mint hogyha kint vagy, hogy azért érdemes ezt megfontolni, hogy minek van nagyobb lelkipásztori haszna, és hogy nem muszáj minden igazságért meghalni, csak azért, amiért igazán érdemes, hogy azért legyél igényes, hogy melyik igazságért halsz meg. És ezek nagy bölcsességek, kétség kívül. És akkor meghallgatta ezt a fiatal pap, azt mondja, hát ez nem, engem fölszenteltek, én tolni fogom akármi is az ára. Erre azt mondta az idős papbácsi, jó, hát nézd, én ezzel nem értek egyet. De hogyha valami bajod történne, én legyek az első, akit fölkeresel. Itt van az egyaránt. Hogy ez is van, meg az is van. Egyáltalán nem értek veled egyet. De ha segítségre van szükséged, én leszek az első, aki segítek neked. Szerintem ez egy pocsék döntés. De ha bajod esik belőle, számíthatsz rám. Mit szóltok ehhez? Hát ez de nagy dolog ez. Szóval egyáltalán nem értek veled egyet. Hogy amiről te most beszélsz, amit most mondasz, tulajdonképpen ez a sémád. Azt tudod, hogy most a sémádat mondtad el? Hát ez a sémád. De miután látom, hogy nagyon szenvedsz, azért most akkor szabba is hagyom, és most együttéző leszek 20 percig. Hát mert látom, hogy szükséged van rá. Most akkor nem zargatlak azzal, hogy ez itt egy tévedés. Mert egyébként az. Tehát most úgy, hogy húsvét felé közeledve, hát nem tudom, újból meg újból eszembe jutnak a nénik, tudjátok, akik feküsznek a kórházba. És akkor elmegyek hozzájuk, és azt mondjuk, jaj, Feriki, jaj. Ezt mondjuk 5 percig, és akkor, én azt nem értem, csak hogy miért büntet engem Isten? Hát mivel érdemeltem én ezt ki? Hát minden vasárnap voltam misén. Pénteken nem ettem húst. Kivéve azt a 3-at. De azt meggyóntam 8-szor. És akkor, tudom, hogy erről beszéltem már nektek, de ilyenkor nagybőjtben megszaporodik a gyóntatással töltött idők száma, és ez bizonyos emlékeket fölidéz bennem, hogy mikor fiatal pap voltam, akkor gondoltam, hogy üljünk a realitás székére. Ugye, hogy akik is mondta neki, tehát Ilonka néni, ugye te nagyon szereted Jézust. Na, tehát most ezt nem értitek, tehát ezeket a részeket lerövidítem, tehát ezek ilyen költői kérdések tulajdonképpen. És akkor, hát te ott van minden nagy pénteken, ott végigjártad a keresztutat, tehát láttad, hogy mi szenvedés volt az Jézusnak, hát, te Ilonka néni. Hát Jézus követett el bűnt. És akkor Ilonka néni, tudjátok, nagy beteg, de fölpattan a szem. Hogy kérdezhet, atya, ilyet? Mondom, hát ó, Ilonka néni, mekkora életerő van még magában. Látjátok, a hit gyógyító ereje. Nem kell más csinálni, kicsit megbotránkoztatni Ilonka nénit, és rögtön fölköl. És hát én nem ezért kérdeztem Ilonka néni, mert hát nyilván egyetértünk abból, hogy Jézus nem követett el bűnt. Hát és mégis mennyit szenvedett. Tehát akkor ugye lehetséges az, hogy valakit sújt az élet, hogy az élet drámaisága, hogy fájdalom és szenvedés, és nem azért, mert hogy büntetés lenne. Nem azért, mert Isten nem szerette őt. De közben ez mégis megtörténik. Ülök én a realitás székén fiatal papként. És akkor mi történik? Ilonka néni megfogja a kezem, azt mondja, jaj, atya! Hát de örülök, hogy ezeket mond. Hát már olyan egyedül éreztem magam. Hát akkor tényleg. Hát most csak egyet nem értek, mert ezt mind értem. Hogy mivel érdemeltem érezti? És amikor ez velem megtörtént minden évben egy csomószor, akkor megtanultam azt, hogy nagyon fontos a realitás, de nem kell mindig azzal előhozakodni. Hogy megvannak azok a pillanatok, amikor nyugodtan megtarthatom magamnak a tudományomat, meg az okosságomat, ha van egyáltalán, a realitást, hogy itt Ilonka néni kötődési zavarát fejezi ki vallásos formában, aztán nyugodtan megtarthatom magamnak, mert ő éppen a kórházi ágyában és szenved. Esetleg megkínálhatom őt a realitásnak egy... De milyen okosan vettek az ezzel? A morzsa, morzsájával. Na ez az együttérzés. Úgy éreztétek, hogy elakadtam, ugye, hogy... És azt mondja, szegény, hát már elmúlt 50. Hát 50 fölött már a morzsa az nem biztos, hogy eszébe jut. Hát még a kenyér csak-csak megvan, de már aztán annál kisebbek. Hát kenyérvész, de értek, puszi nektek, hát értetek, érdemes élnem. Hát tényleg. Tényleg, épp múltkor jutott eszembe, hogy na, mindegy, nem jutott, most elfelejtettem. Elfelejtettem. Csak hogy néhogy érdemes használati utasítást adni magunkhoz, hogy mikor beszélek, tulajdonképpen ezt nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy én egy csomó bizalmat szavazok nektek. Nagyon sok bizalmat. Nagyon. Mert ha nem bíznék bennetek, sokkal, értitek, minden mondat mellé állítanék egy papot, három mondatonként egy püspököt. Hát ugye, akkor ezt most értitek, ugye? Tudjátok, hogy ez hogy van? Mindent nagyon magyaráznék. Az, hogy ezt nem csinálom, az a bizalmam jele. Hogy bízok bennetek. Hogy tényleg. Hogy ez jutott eszembe, és elkezdtem ezen gondolkozni, ez néhány nappal ezelőtt jutott így eszembe, hogy ti vajon ezt tudjátok-e? Hogy, oké. De most nem azért értitek, nem azért most valami nagy szám lenne, vagy nem tudom, mit most kéne. Nem azért. Ez csak egy morzsa volt most, amit én. Na, engedem is el. A fontosabb témáink van. Na, nem tudom már, hol jártam. A néninél maradtam. Tehát ott... hogy de nagy dolog, hogy háttérbe tudjuk rakni, de nem felejtjük el a realitást. De nem vesztem szem elől. Tudom, hogy itt egy kötődési zavarról van szó, ami most Istenről való beszéd formájában nyilatkozik meg. Tehát még él az Ilonka néni másfél hetet. Most milyen kötődési zavarról kezdjünk el vele beszélgetni? Akkor tudom a realitást, ugye amennyire tudom, hát ki tudja azt, és akkor ugye elengedjük, nem szem elől tévesztjük, csak úgy lerakjuk, hogy jó, jó van. Te gyerek fél, és tudom, hogy indokolatlan a félelme. Fél, hogy a gumikacsa életre kell éjszaka, és elharapja a torkát. Hát miért ne félhetne valaki egy horror kacsától? Tudom, hogy nincs így, de attól még leülök az ágya mellé. Szóval te, kitalálunk valami gumikacsa riasztót. Főleg a horror kacsákat elriasztjuk.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.